Üdvözöljük kedves hallgatóinkat, ez itt a What the Film Podcast új adása. Én Bozó Antal vagyok, és itt van velem Fodor Fanni.
Sziasztok!
Freppán Máté.
Sziasztok!
És Szarka Roland.
Sziasztok!
És a mai adás pedig különleges lesz, mert visszatértünk az online felvételhez. Ugye nyilván a karantén miatt nem lehet suliba se járni, ezért ki is maradt most egy pár hét az adásokból, de egy év összegző adással mindenképp szerettünk volna jelentkezni. Úgyhogy a mai részben két filmről, a Pixarnak a Soul magyarul Lelki ismeretek című filmjéről, és a Warnernek a Wonder Womanjéről, az új Wonder Womanről fogunk beszélni. Aztán utána egy évösszegzés keretén belül mindenki elmondja majd a saját kedvenc és nagy csalódást okozó filmjeit 2020-ból. Úgyhogy akkor kezdjünk is bele. A Soul-t azt igazából először átadnám Rolandnak, mert ő volt az, aki a leginkább várta, ő a Pixarnak a legnagyobb rajongója közülünk.
Igen, én vagyok a helyi Pixar rajongó, és aki régebben követ minket, emlékezhet, hogy az Onward kapcsán már ömlengtem egy sort a Pixar idei tevékenységéről, és a Soul volt a második film, amit kihoztak idén, amit én nagyon vártam előzetesen, és tanulva, hogy így adáson kívül beszéltünk róla, kiderült, hogy mindkét filmnek megvan a saját rajongója köztünk, mert én sokkal jobban szerettem az Onwardot, és sokkal jobban a Soul-t, mint ki fog derülni. Alapvetően a Soul szerintem egy komolyabb, egy felnőttebb közönségnek szól, ami hát talán kimondhatjuk, hogy először történt meg a Pixar munkássága során. Szerintem ez kifejezetten felnőtt közönségnek szól ez a film, és még talán annál is inkább, mint mondjuk a Coco, hogy nem csak egy komoly témát feszeget, hanem nem is vagyok benne biztos, hogy ezt gyerekként teljesen át lehet érezni ezt a sztorit. A főhősünk Joe Gardner, aki egy középkorú jazzzenész, aki gyerekkora óta szeretne befutni zenészként, és mielőtt élete nagy lehetőségét kihasználhatná egy fellépésen, váratlanul meghal, és a lelke a tulajdonképpen kerülne, ahol a halott lelkek gyülekeznek, azonban innen elmenekül, és kiköt az élet másik oldalán a meg nem született lelkek birodalmában, ahol találkozik egy mentorálásra szoruló fiatal lélekkel, és innentől követhetjük végig az útjukat, ugyanis egyikük semmiképpen nem szeretne élni, a másikuk pedig minél tovább, és ez egy nagyon egyedi és szívmelengető konfliktust és kalandot eredményez köztük és velük. És rátérünk először a pozitívumokra, én nagyon szerettem a két főhőst, főleg 22-t, a fiatalabb lelket, és szerintem az egyik legjobb alakítás így a teljes Pixar történelemben, és az egyik legszimpatikusabb főhős, akit valaha kreáltak. Jamie Foxx is óriási alakít szinkronként Jules szerepében. Maga a történet nagyon szívmelengető, tényleg rettentően aranyos, megható, és tényleg olyan témákat feszeget, amik, hát ha nem is tabu szinten kerülnek elő a filmiparban, de nagyon kevesen mernek így beszélni róluk. Szóba kerülnek a mentális betegségek, a személyiség típusok és problémáik. Szóval mind-mind olyan dolgok, amiket mondjuk az Inside Out is valamilyen szinten érintett annak idején, de ez egy kicsit úgymond kibővíti ezt a szemléletmódot, és igazából nem tudok negatívot felhozni a szó mellett, szimplán csak azt érzem, hogy engem nem érintett meg annyira, mint mondjuk az előre. De átadom a szót Felskite is, visszatérjünk a esetleges negatívumokra.
Okés. Hát, ugye én, nekem az Onward volt, az előre volt az, ami egy picit kevésbé volt. Nem is azt mondanám, hogy jó, mert szerettem, szerintem az is egy jó film volt, csak pont nem adott semmi olyan pluszt, amit egy Pixar film általában szokott. Nekem a Soul azt inkább hozta, azzal egyetértek, hogy nem volt meg az a hatalmas nagy érzelmi katarzis a film végén, ami általában a Pixar filmeknek szokott. Erről egyébként szintén beszéltünk is Rolanddal, és spoiler miatt nem tudom jobban kifejteni, annyit mondanék, hogy több helyen jegyezték meg, hogy a Pixar bevállalhatott volna egy kicsit keserédesebb, de az üzenetet sokkal jobban megerősítő befejezést, mint ami itt végül megtörtént, és én ezzel egyetértek. Alapvetően szerintem a világ az itt amennyit megmutatnak belőle, mert igazából szerintem szándékosan kevesebbet akarnak mutatni erről a túlsó világról, tehát azt például egyáltalán nem tudjuk meg, hogy mi van a Great Beyond-ban, az a túlon túl, és a lelkeknek a megszületés előtti világát is csak kis részleteibe ismerjük meg. Inkább arról szól a film, hogy vitába kerül ugye a két karakter, az egyik, aki ugye azon vitázik, meg filozofál, hogy igazából mi értelme lenne megszületni, a másik pedig azon, hogy hogyan tudna egy újabb esélyt kapni ahhoz, hogy folytathassa az életét, és hogy kellene neki igazából az életét úgy élnie, hogy mindig a vágyait kergeti, és a vágyainak él, mert hogy szerinte ez határozza meg az életét. Az ő személyisége, hogy ő a vágyai, és ezeknek az elérése az ő fő célja. És enélkül ugye nem érne semmit az élete, és ugye erre reflektál majd a film, és próbál egy kicsit üzenetet átadni igazából tényleg a nézőknek is, akik szerintem is, ahogy Roland mondta, abszolút nem gyerekek, tehát talán pont az Inside Out volt az, ami a legközelebb járt ahhoz a határhoz, ami még ugye a felnőtt és gyerek, és az is inkább már a fiatal gyerekeknek volt nézhetőbb. Ezt a filmet én abszolút nem mutatnám még meg gyerekeknek, mert vannak benne ilyen aranyos kis hasraeső slapstick humorú dolgok, de maga a sztori és annak az üzenete az szerintem csak akkor átérezhető, hogyha az ember már több évet élt. És én egyébként azt is éreztem, hogy még én sem éltem eleget ahhoz, hogy teljesen átéreznem az üzenetét. Nem ért még annyi csalódás az életemben, hogy igazából ennek a filmnek az üzenete az így nagyon sokat műcsön számomra.
Nekem is az volt elég gondom, hogy egyrészt szerintem abban a korban kell lenni nagyjából, mint a főhős, hogy teljesen átérezhessük ezeket a traumákat, amiket ő eltárolt magában. És a visszatérve a negatívumokra, nekem az egyik legnagyobb gondom az volt, hogy kicsit kidolgozatlannak éreztem a világot, ami így elég sarkasan hangzik, meg nyilván abszolút nem jellemző ez a Pixarra, de én keveseltem a színeket, voltak olyan elemek, amiket korábbi filmekből használtak fel, és kicsit úgy keserű szájízzel vettem tudomásul. Szóval lényeg az, hogy én sem kaptam meg a végén ezt a katarzist, amit egyébként szoktam, és megszoktam Pixar filmektől, illetve nekem az Onwardnál ez teljesen betetőzött a végére. A szólnál pedig kicsit, hát nem is tudom, maradt egy kis hiányérzetem. És megint csak spoiler nélkül nem fogunk ebből belemenni, de az az alternatív befejezés, ami felröppent internetes fórumokon, az viszont lehet, hogy megadta volna. És sajnálom, hogy nem volt egy kicsit bevállalósabb a stúdió. Beszéltük még egymás között, hogy mennyire jó ez az irány, hogy folytatások helyett független filmek készülnek, és kicsit más irányba ment el a Pixar ebben az évben. Őszintén nem tudom megválaszolni ezt, mert én az Onward féle irányt azt nagyon támogattam. Ez már kevésbé fogott meg, de a kritikusok is odáig vannak érte, és aki eddig látta, mindenki nagyon jó pontszámokkal árasztotta el, szóval valószínűleg tartom, hogy maradni fog ez a vonal. És őszintén a folytatásokat én már nem is erőltetném. Úgyhogy bízom benne, hogy jól fog elsülni ez a Pixarnak, mert rengeteg potenciál van benne, attól függetlenül, hogy ez már csak szerintem preferencia kérdése, hogy kinek melyik fekszik jobban. Hát, hogy csak kettőnk közül is különböző két filmet preferálunk az idejékből. Úgyhogy így tovább Pixar, szárnyaljatok előre, ahogy szoktatok, és az legyen a legrosszabb dolog tényleg, ami valaha történik a Pixarra, hogy nem kaptam katarzist egyetlen filmük végén, szóval.
Igen, szerintem is egyébként teljesen jó volt attól még ez a film. Az évvégi listánkra egyikünknek sem került fel, de mindenképpen tudjuk ajánlani a megtekintését, és az Onwardnak is, tehát hogyha választani kell, akkor inkább ne választatok, hanem nézzétek meg mindkettőt, mind a kettő tud nyújtani azért valamit. A Pixarnak pedig ez szerintem egy nagyon jó irány igazából összességében, hogy csinál olyan filmeket, mint az Onward, meg olyan filmeket, mint a Soul is, csak hogyha csinál olyan filmeket, mint a Soul, akkor igenis merjenek egy picit tényleg még ennél is jobban áttolódni a felnőttebb közönség felé a befejezéssel is, tehát nem kell számítani arra, hogy ezt annyi gyereknek fogják megmutatni.
Igen, de még ezzel az új irányon is rengeteg szeretet van mind a két filmben, és azt hiszem, egy olyan évben vagyunk túl, amikor mindenki rászorul erre, szóval én is tudom szorgalmazni, hogy mindkettő végig mehet nyugodtan.
A szeretet, mint üzenet témát megfogva, én akkor tovább is mennék a következő filmünkre, a Wonder Woman-re, ami ezt az üzenetet egy kicsit problémásabban tudta átadni, vagy próbálta átadni. Úgyhogy én át is adnám igazából itt először a szót Fanninak, aki nem volt annyira pozitív véleménnyel a filmről.
Nos hát igen, nekem ez egy elég új élmény, elég friss seb, hogy így mondjam, mert én nagyon-nagyon-nagyon szerettem volna szeretni ezt a filmet. Én úgy ültem rá, én tudtam, hogy te már ugye mondtad nekem, hogy nem tetszett, de próbáltam azt mondani, hogy de, csak biztos a Tonó hülye. De hát a Tonónak igaza volt, mint egyébként általában. Nagyon rossz. Nagyon-nagyon rossz. A sztori tele van mindenféle logikai buktatókkal, értelmetlen varázslat, eleve maga az alapja a sztorinak, a főgonosznak a motivációja is számomra teljesen érthetetlen. A minden egyes karakter a Diana-n és a Steven kívül irritáló. Igazából jót szinte nem is tudok róla mondani. Tehát mindent, amit ebből a sztoriból ki lehetett volna hozni, azt nem tudták kihozni, és mindent elrontottak, amit csak el lehetett volna rontani. A CGI is szerintem nagyon rossz, ennél sokkal jobb CGI-os DC filmek is jöttek már ki. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez így egy meggyászolása a Wonder Woman-nek konkrétan számomra. És akkor ugye, amit mondtál is, hogy ez a szeretet üzenet, ez nem az, hogy megosztóan bánik vele, hanem teljesen irreálisan és nyálasan, és nem akarom ugye lelőni, hogy elszpoilerezni a végét a filmnek, de szerintem nagyon-nagyon gáz, és tényleg, ahogy mondtam, irreális megoldás az, ahogy véget ér, és ahogy hozzááll ehhez, hogy az emberek igazából jók, és nem tudom, mennyi mindent lehet szeretni az életben. Maga ez az ötlet, ez szerintem nagyon szép, csak annyira túl van tolva, hogy ez még egy olyan pozitív gondolkodású embernek, aki mindenben a jót akarja meglátni, mint én, még nekem is túl sok és túl naív. És nem értem egyszerűen, hogy miért ezzel az irányjal mentek.
Nekem igazából nagyon-nagyon sok problémám volt a filmmel, igazából abból a szempontból, hogy én most mit gondoljak róla. Ez szerintem a legjobban azt tükrözi, hogy amikor közvetlenül a film megnézése után írtam rólannak, akkor még azt mondtam neki, hogy szerintem se annyira jó a Wonder Woman, viszont vannak benne jó elemek. Aztán így telt el ilyen másfél nap, és ahogy így visszagondoltam rá dolgokra, így egyre több olyan volt, ami így úristen, aztán utána beszélgettünk Fannival is, és te meg kiemeltél még olyan elemeket, amik nagyon-nagyon furák voltak, és ilyen azt most nem fogom elszpoilerezni, hogy a Steve-nek a karakterét hogyan hozzák vissza a filmbe, de talán az, amivel még Roland is egyetért, hogy az nagyon-nagyon fura és problémás volt.
Ó, igen, az egy rettentően kínos megoldás, főleg vizualitásban, de a Fanny érveivel is egyet tudok érteni, hogy a főgonosz motivációját én sem feltétlenül értettem, főleg ezekkel a varázselemekkel. Nekem egyet a legnagyobb problémám azzal volt, hogy Pedro Pascal, hogyha imádjuk Pedro Pascalt, imádjuk a Mandalorian-t, mindent, amit eddig csinál, de atya úristen, de borzasztóan túljátsza magát a csávó, félelmetes, olyan szinten tolta túl ezt a szerepet, hogy kínos volt nézni, konkrétan minden egyes jelenetnél át akartam tekerni, aminek valami monológiát eltolt. Rettenetes volt nézni, és Kristen Wiig pedig bántóan keveset szerepel, pedig szerintem Cheetah az egyik legérdekesebb karakter, akit behozhattak volna, és bántóan keveset szerepelhetett emberi alakban, és Cheetahként meg végképp.
Én még azt is megkockáztatnám, hogy a rendező nem is akarta belerakni a Patty Jenkins, és inkább a Warner szólt oda neki, mert nagyon-nagyon mostohán bánik a karakterrel, tényleg miután már tényleg Cheetah utána kb. Kap 5 percet a filmben, de sokat mondom.
Meg mennyire rosszul néz ki, már bocsánat, de iszonyú szor.
Jó, igen, rettentően. És tényleg az zavarta be legjobban, hogy szerintem Wiig-nek az alakítása Gal Gadot és Chris Pratt mellett az összes pozitívum a filmnek, ami tökre elvinni a hátán egyébként. Még rengeteg hiba ellenére is. Ugye ez nem lenne. A befejezése szerintem is nagyon béna volt. Ja, és majd ha nézitek, maradjatok ott a stáblista után jelenetre, nem mondom, hogy megéri, de azt hiszem érdekes vagy mi. Én igazából, engem szórakoztatott a film, nem mondom azt, hogy abszolút borzalmas, de nagyon messze áll a jótól, azt én is elismerem. És az első résztől is.
Hát én csak azon szórakoztam közben, hogy mennyire viccesen hülyeségek vannak benne. Hogy így sztoriban is teljesen értelmetlen döntéseket hozott Diana is, akinek egy ilyen extra szuper jó szuperhősnek kéne lennie, akit mindenki csodál, és eddig is olyan volt, aki megérdemli a csodálatot, és most meg olyan döntéseket hoz, hogy csak néztem, hogy ez hülye?
Ja, és a CGI tényleg borzasztó. Van egy jelenet, azt hiszem, ez sem nagy spoiler, amikor Diana repülni tanul, ott a CGI, atya úristen, tehát az a DC-nek az egyik legkínosabb jelenete.
Igen.
Őszintén összefoglal, nem tudom ajánlani senkinek, hogy nézze meg, de valahogy azt sem, hogy hagyja ki, mert szerintem a DC-n belül még mindig a jobbak közé tartozik, ami elég szomorú a DC-nek. De aki nagyon szereti az első részt, mint én is, az lehet jobban jár, hogyha kicsit rápihen erre, és felkészül lélekben. Teljesen meg tudom érteni azt is, aki megveti, azt is, aki azt mondja, hogy jól szórakozott rajta. Nehéz eset ez a film minden esetre. Nem tett jót neki a halasztás, szerintem maradjunk annyiban.
Ez biztos.
Én meg pont a kettő között foglalok helyet szerintem. Nem vettem meg a DC-t, viszont nem is élvezem. És őszintén örülök, hogy úgy döntöttem, hogy nem fogom ezt se az előző részét megnézni ennek, mert biztos voltam benne, hogy ha ez a kettő jó is lesz, akkor lesz valami olyan buktató filmje a DC-nek, amitől annyira megcsorbul az élmény az én fejemben, hogy inkább ezt hagyom. És őszintén jól döntöttem, mert hallottam tőletek is, meg sokaktól másoktól, hogy az első rész az nagyon jó volt, nagyon tetszett, kiváló volt, zseniális volt a szereplői játék, aztán most ezt látom YouTube-on mindenhol, hogy jaj, mekkora bukás, jaj, hát ez borzasztó, ennél nagyobb missza még nem volt a Warnernek STB-STB, és csak ennyit tudnék ehhez hozzászólni, hogy én oly mértékben letoljam ezt az egész hőst, mint a Wonder Woman. Már akkor is sántított nekem, amikor ez a Justice League dolog, amiről nem beszélünk, megtörtént, és egyszerűen nem tudott engem bevonni. Én nem tudom miért, én próbáltam, talán nem annyira próbáltam szeretni, meg érdeklődni, mint ahogy a Fanny mondta az elején, de megpróbáltam, és egyszerűen oly mértékben hidegen hagyott, és ez érdekes, pedig ugye én Marvelnek hatalmas nagy fanja voltam ugye az Infinity War előtt, meg az Endgame előtt, azóta nem feltétlenül. Ez meg még be se tudott vonni, nem az, hogy megnéztem, és utána elment a kedvem, hanem meg se jött, meg se tudta hozni, és nem értem miért, de ez van, viszont így úgy érzem, hogy bölcsön döntöttem.
Nem maradták ki semmi értékesből, azt hiszem, kimondhatjuk.
Hát ezt hallom, tehát ennyire rossz review-kat toltok ti, akik amúgy szuperhős fanok vagytok, akkor én, aki szintén szuperhős fan, örül, hogy meglépte a nem meglépettet.
Nekem inkább az a furcsa, hogy megjelenés előtt már kiugróan pozitívak voltak a kritikák. Mármint így hetekkel ezelőtt is, nem a tavaszi sajtópremierek után, hanem így néhány héttel ezelőtt is még azokat a kritikákat olvastam mindenhol, hogy Certified Fresh mindenképpen ajánlott egyik legjobb DC film.
Jó, de bocsánat, de te hiszel az ilyen filmjournalist, meg videójáték journalisteknek? Mert én nem, tehát hogyha egy neves, híres kritikus azt mondja nekem, hogy amúgy tényleg ez érdemes egy nézésre, akkor azt mondom, hogy jó, lehet, hiszek neked, még akkor se biztos, mert majd én eldöntöm, de köszi szépen. Viszont az ilyen, nem is tudom, magazinoknak, az újságíróinak te elhiszed azt, hogy ez jó, mármint általában le lehet őket fizetni. Elég olcsón meg lehet azt oldani, hogy egy jó kritikát, vagy hát egy kevésbé kritikus kritikát toljanak egy filmről, ami amúgy egy vonatkatasztrófával megegyezik.
Én szeretném azt hinni, hogy nem tartunk itt azért végletekben, hogy tényleg a lefizetés az egy bejáratott formula, és mondjuk az IMDb-ről már teljesen letettem, mert én inkább a felhasználóknak nem hiszek, tehát annyira könnyű szórakoztatni az embereket, meg annyira nem egyezik, vagy nem tudom, az én ízlésem a közízléssel, vagy nem tudom, mi a probléma.
Meg impulzus szavazás a felhasználók részéről, tehát első benyomás egyből így.
Igen, meg nem szeretem az ilyen kampányokat, hogyha valaki botrányba kerül, akkor az összes filmjét lepontozzuk, hogy átsunk neki, meg hasonlók, ami egyre inkább elharapózik mostanában. De azért így a Rotten Tomatoes-os review-knak még így szoktam hinni, mert az így nagyjából, hát többnyire tükrözi a valóságot. Nem azt mondom, hogy mindig, de tök sok olyan dolgot találtam, ami amúgy nem érdekel, de ott tök jóra volt pontozó, úgyhogy adtam neki egy esélyt, és végül tényleg maradandó élmény volt. Viszont pont az ilyenek miatt kezdek kételkedni, hogy akkor ez mennyire is hiteles, mert az viszont elképesztő, hogy valamit ennyire felhájpoljanak a megjelenés előtt, aztán ennyire egységesen ne tetszen olyan embereknek sem, akik alapvetően tökvevők a témára is, a világra is, az alapműre is, és tehát én szabályosan a Pixar filmeken kívül ezt vártam idén a legjobban, meg a Dűnét, köszi szépen a 406. halasztását. De nem tudod, tehát egy olyan szintű csalódás ilyenkor belegondolni ezekbe a review-kbe, hogy azok miatt még inkább vártam. Nem tudom, így megrengetik a hitemet a filmkritikában.
Jó, de most gondolj bele, bocsánat, csak nagyon fontos, hogy nézzük meg mondjuk a Captain Marvel-t, hogy mindenki lepontozta, aki hát így közemberként nézte, és ugye user review-tot, viszont minden kritikus nagyon fölpontozta. Egyik se volt helyes igazából, mert 90%-ot nem lehet egy ilyen filmnek adni, mert 90% az kifejezetten rossz volt, viszont nem volt egy 20-30%-os film, egy abszolút középszerű, viszont irritáló főszereplővel rendelkező filmet láthattunk, és ezáltal egyik sem volt reális, egyik review sem volt olyan, amire adtam volna akár a nevemet. Emiatt így a kettő között kéne találni, mert igazad van, hogy nagyon könnyű szórakoztatni az embereket, mert látnak egy kicsi fanszervizt, és egyből azt mondják, hogy ú, igen, ez nekem lett kitalálva, ez én ennek követője leszek halálomig, de közben meg a kritikusok meg olyan ostoba dolgokra tudják azt mondani, hogy igen, ez példátlan, ez kiváló, hogy egyiknek sem szabad hinni. Szerintem nincs jó megoldás, csak hogyha mind a kettőt elolvasod, majd megnézed, és utána te döntesz, hogy melyik a reális, vagy kivonod a kettőből, háromból, négyből, akárhány reviewból a te neked reális következtetéseket. Szerintem az se korrekt, hogyha azt mondod, hogy a user review-k szarok, de az se korrekt, hogyha azt mondod, hogy a kritikusoknak a review-i azok, amik nem jó.
Csak sokszor szerintem az van, tehát azért a kritikus review-nál ott van az a tényező, hogy ők mindenki előtt látják ezt a filmet, és azért az a vélemény, most akármennyire adunk ezekre, vagy nem, az van egy réteg, akinél számít.
Jó, de a kritikusi elfogultsággal meg mit kezd ezt? Tehát én azért szeretném...
De pont ezt akarom mondani, hogy nem valószínű, hogy nem minden esetben elfogultságról van szó, hanem lehet, hogy inkább valamilyen félelemről, a backlash miatt, mert annó néztem egy akkori gaming journalist beszámolóját arra, hogy ő hozta az első Mass Effect Andromeda tesztet a világon. És akik nincsenek otthon játékos körökben, borzalmasan sikerült az a játék, egy három legendásan jó előzményt követően, és pont ezt mesélte a lánya videóban, hogy borzalmasan rossz érzés volt leírni azt, hogy ez nem jobb egy 5 pontos játéknál, mert tudta, hogy egy nagyon durva fandom áll a Mass Effect mögött, és ha ő az első a világon, aki lehozza, hogy ez a játék nem sikerült jól, akkor nem az lesz az emberek reakciója, hogy hú, mond valamit, akkor megvárom a többi kritikát, hanem rögtön az volt, hogy mert ő hülye, mert nem ért a játékokhoz, stb. És szerintem ugyanez volt mondjuk maradjunk a Captain Marvel-es példánál, hogy ha az első olyan Marvel filmet, amiben egy meghatározó női lead van, lehúztak volna, akkor egyből az megy, hogy mert nőgyűlölő, mert nem PC az illető, mert nem támogatja az újvonalat, és ezt nem biztos, hogy bevállalják, akármennyire rossz a film. Tehát lehet, hogyha én is 4 pontot adtam volna rá, de az enyém az első kritika a világon, akkor lehet, hogy kétszer átgondolom, hogy nem lesz a 6-os belőle. Az tény, hogy 9 meg 100-ra nem húzom fel, abba egyetértek, de szerintem sokkal inkább ez van mögötte, mint a lefizetés.
Meg egyébként a pont a Rotten Tomatoes esetében ugye ez a 90 meg 100% ugye a Rotten Tomatoes-nál nagyon nagy hiba, hogy rengetegen csak tehát nem a konkrét kritikákból olvasgatnak bele az emberek, hanem azt a végső százalékos értékelést nézi, amit ugye a kritikákból összesítenek, hogy és akkor mondjuk így mindig mondogatják, hogy adott film mondjuk, akkor a Captain Marvel, hogy mondjuk 80-valahány vagy nem tudom hány százalékon van a értékelve a Rotten Tomatoes-on, de ez ugye annyit jelent, hogy a kritikák, amiket összesítettek, annak ennyi része volt az, amelyik inkább pozitív felé rakta, de már például egy 10 pontot adó kritikából a 10/6 pontot is már fölfelé kerekítik, tehát lesz egy ilyen eltorzultan fölfelé kerekedő összegzés a százalékban, és a legtöbben sajnos nem a kritikákba olvasnak bele, nem azokat nézik meg konkrétabban, hanem ezt a százalékot, csak utána ezt veszik alapul.
Hát meg a legnagyobb baj szerintem, hogy ilyen óriási eltérés van, tehát ilyen szignifikáns a user score és a kritikus review között, és azt meg nem tudom elhinni, hogy olyan filmeket, amiket a nézők mondjuk 91-re értékelnek, azt a kritikusok 56-ra is fordítva. ott valami félrement. Nem tudom melyik oldalon, de valami félrement.
Hát egyébként a független filmek azok alapvetően nagyon sokszor mondja kritikusoknak, több dolgot vélnek felfedezni benne, amiket ők úgy értékesnek tartanak, mert más egy értékrendszerre, más mondogatnak rá. De az ilyen nagyobb filmeknél ez tényleg ez megfigyelhető, és amit mondtatok, szerintem is az lehet a fő problémája, hogy mindkettő irányba van egy ilyen nyomás az emberen, főleg a közösségi média miatt is, hogy vagy pozitív, vagy negatív irányba, de olyan közepesre semmit nem szabad értékelni, tehát konkrét valamilyen végletes véleménnyel kell rendelkezni.
Hát meg sokan, ez ami Magyarországon is nagyon-nagyon divatos, és nagyon utálom ezt a folyamatot, hogy sokan azért húznak le kiemelkedően jó filmeket, vagy fordítva, hogy ezzel generálnak kattintást, és nem egyszer láttam olyan kritikát, ami mondjuk a Jokerre 43 per 100-at adott.
Ja, hát az szánalmas, igen, azt olvastam én is, az borzasztó.
Ne vicceljünk már, tehát hogy így ez szimpla clickbait.
Még ha nem is tetszett a film, 43-at arra a filmre nem adsz, tehát hogy így nem. Tehát én is vagyok olyan filmekkel úgy, amik örök klasszikusok, hogy sajnálom, nekem nem tetszett, de elismerem, hogy ez tényleg egetrengető volt, vagy példátlan, vagy STB. Mindegy, ennyi.
Igen, de szerintem ezt a témát így túl is tárgyaltuk, úgyhogy haladjunk is tovább, és térjünk rá az adás második felére. Ugye véget ér 2020, ezért azokat a filmeket, amiket idén sikerült megnézni, azokból összegyűjtöttünk párat, amik számunkra pozitívak voltak, vagy nagy csalódást okoztak, és akkor ezekről beszélnénk. És szerintem Máté akkor kezdte, neked mik voltak 2020 kellemes filmjei?
Nekem őszintén nem volt negatív élményem, mivel olyan kevés filmes élményem volt, inkább sorozatokat néztem ebben az évben, ugye a járvány miatt nem is volt olyan produktív a filmipar. Én nekem nem volt rossz filmes élményem, viszont volt, ami kifejezetten jó volt, és volt, ami meglepően jó volt, annak ellenére, hogy egy olcsó, rossz filmre számítottam, és akkor szerintem kezdem is inkább ezzel a említésre méltó, nekem nagyon tetsző filmmel, ami igaz, hogy nem 2020-ban jött ki, de Netflixen 2020-ban mutatták be. A Knives Out egyszerűen zseniális az a film. Annyira tetszett, Törbe ejtve magyar címe, annyira zseniális volt, hogy én nem hittem a szememnek. Egyszerűen szereplőknek a játék, a sztori annyira jól volt megírva, hogy ez hihetetlen volt, de mondom, ez csak egy említésre méltó példa volt. Ami viszont meglepően jó volt, és nem számítottam ilyen jóra, az Invisible Man címet viselő, egy ilyen félig horror, félig, hát nem is tudom minek nevezném ezt, inkább thrilleres kalandfilmnek. Arra számítottam, hogy ez egy olcsó, gyerekes, eléggé túljátszott horror lesz, és oly mértékben tényleg pozitív csalódás volt, hihetetlen jó volt ez a film, egyszerűen. Egy kicsit nyilván szifis volt attól, hogy egy ilyen láthatatlanságot kreáló ruhában járkált a gonosz, de olyan jól volt csavarva, ahogy csak lehetett. Szereplőknek a játéka meggyőző volt. Nincs panaszom, tényleg úgy jöttem ki a moziból, hogy mert ezt még pont járvány előtt néztem, hogy egyszerűen meg voltam lepve, hogy ilyen jó filmet is tudnak csinálni a horror műfaj köpenye alatt, úgymond.
Igen, azt hiszem mi is pont moziban, illetve aztán streamingre felkerülve tudtuk megnézni, a pont az volt kb. Az utolsó film, amit bemutattak még itthon is, és mi is pozitívan vélekedtünk róla, azt hiszem mindenkinek tetszett, aki akkor megnézte közülünk.
Egyszerűen olyan plot hole-okat tömött be a végére, amiket nem hittem az elején, hogy meg tud tenni. Tehát az a tény, hogy tényleg van egy láthatatlan figura, és ugye az a baj, ezzel a filmmel az volt a legnagyobb probléma, hogy én láttam a trailerét. Hogyha nem láttam a trailerét, akkor nem tudom, hogy mi van ebben a filmben, és akkor oly mértékben tényleg pozitívan csalódok. Ennek a háromszorosa lett volna az a pozitív csalódás. Viszont mivel láttam, emiatt tudtam, hogy tényleg van egy láthatatlan figura, hogy ha nem látom, akkor azt hittem, hogy a kapcsolaton belüli bántalmazásnak egy ilyen metaforája, egy ilyen fantomja kísérti a nőt, és nem a tényleg láthatatlan ex-barátja. Egyszerűen nem bírtam magammal. Tehát az a tény, hogy ráadásul úgy vették fel ezt a filmet, hogy a kamerával néha kitekintettek így oldalra. Tehát mindig úgy volt fölvéve a dolog, hogy a nő a középpontban van, de a képernyőnek valamelyik sarkában vagy oldalán, ezáltal helyet hagyva mindig egy ilyen ürességnek a vásznon, és emiatt mindig azt sejtette mindenki, hogy ott az figyel, ott van az ex-barátja, akinek most nem jut eszembe a neve, és mindig figyel, viszont ugye a közepe fele kiderül, hogy ez nem így van, mert van egy hang, egy ilyen, mint hogyha ciripelnének a tücsikök nagyon halkan, egy olyan hang, amikor jelen van abban a ruhában a srác, de még így is annyira zseniális volt, tényleg én 9,5/10 értékelném, nagyon tetszett, nagyon-nagyon tetszett.
Igen, ez egy nagyon kellemes meglepetés volt ez a film szerintem is. Akkor menjünk tovább. Fanni, neked mik voltak ebbe az évben a kedvencek és csalódások?
Hát én két kedvencet szeretnék mindenképpen megemlíteni. Az egyik az a Martin Eden című olasz művészfilm, amiről már egy előző adásunkban beszéltünk egy kicsit, úgyhogy most sem fogok olyan sokat beszélni róla, csak úgy gondoltam, hogy mindenképp érdemes megemlíteni, mert ebben az évben ez nekem egy meghatározó film volt. Még ezt is a moziban láttuk, aminek örülök is, mert szerintem ez otthon nem lett volna annyira jó élmény. Azért ott a vásznon nagyon jól kijött ez az olasz életérzés, meg ami az egyik legfeltűnőbb, vagy a legjobban tetsző része az egész filmnek, az a kameramunka és a vágás, hogy ahogy a főszereplő, ugye ő egy szegény fiatal férfi, aki elkezd olvasni, és akkor kitalálja, hogy ő író lesz. És ahogy ő így intellektuálisan fejlődik, és egyre több mindent tud meg a világról, úgy a kamera mozgás és az egész stílusa a felvételeknek ugyanúgy változik a filmen végig, és ez számomra ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagyon jó megoldás volt, és nagyon szép képekkel dolgozott alapvetően a film is, és hát benne volt ez a kis kettőség is, hogy a főszereplőt néha nagyon szerettem, néha nagyon utáltam. És általában az ilyen filmek nekem nem szoktak tetszeni. De valamiért ez az egész történet és az egész karakter is, és egyébként a színész is szerintem nagyon jó volt. Úgyhogy emiatt muszáj volt ezt most megemlítenem ebben a kis évzáró műsorunkban. Nem tudom, Tonó, te szeretnél valamit még mondani ehhez? Mert ugye együtt néztük.
Én annyit mondanék, hogy abszolút egyetértek a véleményeddel. Én szoktam szeretni az ilyenfajta filmeket, de emlékszem, hogy akkor mondtam is, hogy ez szerintem sokkal jobb, mint a legtöbb olasz film, ami hasonló stílussal és rendezői húzásokkal, praktikákkal operál. Maga az történet is érdekes volt, a főszereplő is, ahogy szép lassan tulajdonképpen kialakul a karaktere, és végül egy nem annyira szimpatikus emberré válik, de tök jó és tök érdekes volt nézni a karakter útját, és egy nagyon szép filmnek mondanám, és örülök, hogy moziban láttam.
Igen, úgyhogy ezt mindenképpen tudnám ajánlani megnézésre, mert hát szerintem ebben mindenki megtalálhatja magának a jó faktort. A másik film az kicsit rétegfilmebb, ez a Hashtag Alive nevű koreai zombis film, ami ugye a Netflixen jött ki, és erről is beszéltünk már korábban egy adásban. Ez nekem egy nagyon-nagyon pozitív csalódás volt, eleve volt bennem egy ilyen előítélet iránt, ahogy zombis film, de nagyon-nagyon tetszett az, hogy nem ilyen hagyományosan volt megoldva ez az egész zombik elől menekülés, hogy próbálnak menekülni a semmibe, hanem ugye az alapja a történetnek, hogy ő a kis lakásában ragad a főszereplő, és aztán így kell szépen lassan túlélnie, és nyilván eventually zombikkal is harcolnia, de maga a karakter is nagyon megfogott engem, meg ez az egész történet is. Úgyhogy ha esetleg valaki olyan elvetemült, hogy szabad idejében zombis filmet akar nézni, akkor ezt nagyon tudom ajánlani, mert ez tényleg nem arra megy rá, hogy minél undorítóbb és minél ijesztőbb legyen, hanem egy szerintem egy tök érdekes történetet vázol, és egy tök reális helyzetet alapozz meg az egészbe, hogy ez akár bármelyikünkkel is megtörténhetne, hogyha tényleg lenne egy ilyen zombi apokalipszis, úgyhogy én ezt mindenképpen ajánlanám. És hát igazából én egy negatívumot, vagy nagy csalódást szeretnék kiemelni ebből az évből, ami a Mulan, ami szintén egy olyan film, amiről már beszéltünk.
Hallottam a hangodban az idézőjelet a film szónál.
Igen, nem mehettem el amellett, hogy ne említsük meg, mert ez számomra egy iszonyú nagy mellényúlás a Disney-től. Mondjuk én személy szerint amúgy sem kedvelem kifejezetten a Disney-nek a mostani munkásságát, főleg nem ezeket a live action remake-eket, de a Mulan az olyan szinten szembeköpi az összes értéket, amit az eredeti rajzfilm képvisel, és az összes szimbolizmust, és az összes, nem tudom, ilyen girl power dolgot, amit azért bizonyos mértékben én nagyon szeretek a filmekben, hogy egyszerűen síralmas, és nagyon-nagyon szomorú vagyok miatta, hogy nem tudták megadni azt a tiszteletet ennek a történetnek és ennek a karakternek, amit megérdemelt volna.
Igen, amúgy szerintem is a Disney élőszereplős adaptációi közül a legrosszabb volt eddig a Mulan, pont azért, amit te is mondasz, hogy nem egészíti ki semmivel az eredetinek az értékeit, hanem visszamenőlegesen rombolja le azokat a saját filmes döntéseivel, és végül még azt is megoldották, hogy kevésbé legyen feminista film, mint a 90-es években készült rajzfilm változat, mert az tényleg az volt, hogy bármelyik lányból lehet ilyen hős, mint a Mulánból. Itt az volt, hogy ha te vagy a kiválasztott és lány vagy, akkor akár összejöhet.
Én is rettentően utáltam a Mulánt, és vicces sztori, mert én nyertem egy ingyenes mozi jegyet, és gondoltam, hogy remek ötlet lesz a Mulánra felhasználni, és még így sem értem meg. Nagyon szeretem az eredeti rajzfilmet, ahogy van, és borzalmasan nagy csalódás volt, mert én naivan hittem azt, hogy ha nem is fog felnőni hozzá, de legalább méltó adaptáció lesz, és közelében sincsen. De szerintem a legkínosabb a legvégén bevállalt lassított akció jelenet volt, ami az tényleg minősíthetetlen, meg musu hiánya. Mondjuk, ha csak ez lenne a legnagyobb gond a filmben, akkor még mindig aláírnám, de nem. Tehát nem tudok értéket felhozni a Mulan mellett.
Az egyik mélypontja ennek az amúgy is szörnyű évnek.
Nem. A Mulan az tényleg egy abszolút borzalmas film volt. Roland, átadom neked a szót. Neked mik voltak a filmes csalódásaid és pozitív meglepetéseid idén?
Kezdeném a csalódásokkal, ezen essünk túl. A Mulant én is soroltam volna, de csatlakoztam Fanny listájához. Nálam a csalódások listáján nagyon előkelő helyen szerepel a Bloodshot, amiről már beszéltünk egy korábbi adásban, hogy emlékszem, Vin Diesel főszereplésével. Nem is nem szeretnék elkitérni, hogy miért, mert borzasztó. Nem találok mellette pozitív érveket, de már be van jelentve a folytatás, szóval biztos, hogy velem van a gond. Nagyon utáltam a Birds of Prey-t, szerintem mélypontja volt a DC univerzumnak. A Suicide Squad, ne tudom, ne kezdjünk ebbe bele. Tudjuk, hogy neked tetszett, nem szeretném ezt sem minősíteni. Sem a Suicide Squadot, amivel egy szinten helyezkedik el. Ne pazaroljuk rá a szót, mert megint dühös leszek. Úgyhogy rátérnék a két legnagyobb mélypontjára el az évnek. A Like a Boss, vagyis mint egy főnök magyar címmel futó filmre, ami szívre tett kézzel, bár most nem látjátok, de őszintén mondom, hogy minden idők és életem legrosszabb filmje volt, attól lejjebb nem süllyedhet a filmipar. És ez az egy film mentette meg a Scoob-ot. A legújabb Scooby-Doo feldolgozást is a legeslegajára sorolnám. Ennek az évnek borzalmasan nagy csodás volt, pedig imádom Scooby-Doo-t, imádom az animációs filmeket is, és borzasztó, tehát rettenetesen rossz volt, óriási csalódás, meggyalázás az eredeti műnek, úgyhogy semmiképpen, tehát ha kicsit is szeretitek a Scooby-Doo-t, létszős, azt kerüljétek el, mert rettenetesen nagy sebet hagyott rajtam. Viszont volt egy nagyon kellemes pozitív csalódásom is idén, az Underwater, vagyis Árok, amiről már egy korábbi adásban szintén beszéltünk spoilerek nélkül, és most sem szeretnék spoilerezni, mert a befejezése annak a filmnek még mindig a legnagyobb érdeme. És annak ellenére nagyon lefontozták, és van benne egy-két túltolt színészi játék. Olyan szinten csillogtatja meg a Kristen Stewart színészi tehetségét, és egy olyan erős hangulatú horrort hoztak össze ebből a filmből. Le a kalappa. Ha jól tudom, ez egy elég alacsony költségvetésből összerakott nagyságból. És nagyon hatásos a sikerült, rendkívül hangulatos, végig feszült maradt, nem volt túlhúzva, és a vége pedig egy olyan csavar, amit így nagyon-nagyon ritkán látok bármilyen filmben. Ha jól tudom, ezt is univerzummal szeretnék bővíteni, úgyhogy áldásom rá, mindenképpen kíváncsi leszek a továbbiakra. És két filmet szeretnék még kiemelni, ami nekem nagyon meghatározó volt idén, a már említett Onwardot, amit már kiveséztünk, szóval nem is mennék továbbiakban bele, illetve a Palm Springs-t, ami én rettentően megvetem a vígjátékokat, mint így alapvető bármilyen műfajt, bármilyen médiumban, de a Palm Springs egy olyan hangulatos, olyan intelligens humorral rendelkező vígjáték, hogy az év egyik fénypontja volt, és Andy Samberget már a leve imádtam a Brooklyn Nine-Nine miatt, de most még nagyobbat nőtt a szememben, mert nagyon régen nevetetett meg film annyira, mint a Palm Springs, úgyhogy mellette van egy nagyon komoly vonala is, és egy egész történetszál egy nagyon tragikus sorson felfűzve, és egy nagyon tényleg intelligens érett, remekül összerakott vígjáték. Illetve a Tenet volt még meghatározó élményem idén, de ha jól tudom, akkor erről majd tudom, hogy szót fog ejteni, úgyhogy én le is zárnám a listámat, aztán majd a Tenetre még visszatérünk.
Oké, és akkor szerintem én kezdem a Tenettel, mert először olyan filmekről beszéljünk, amiket külön műsorban is volt már. A Tenet ugye Christopher Nolannek a hosszas és nagyon-nagyon sok kínlódás árán végül ebben az évben sikeresen bemutatott filmje volt, ami nagyon megosztó volt az emberek között, de abszolút nem volt megosztó a mi köreinkben. Akik megnézték, azoknak mindenkinek tetszett, ha jól tudom.
Szerintem igen.
Én abszolút díjaztam, hogy Nolan, ahelyett, hogy válaszolva azokra az emberekre, akik folyamatosan kritizálták az eddigi módszereit, inkább ráduplázott, és csinált egy olyan csavarosan összerakott, és első ránézésre bonyolultan, de amúgy szerintem annyira nem bonyolultan működő, és egyrészt szórakoztató, másrészt izgalmas, harmadrészt tök jó színészi játékokkal ellátott, ugye Robert Pattinsonról beszéltünk is külön, hogy a fénypontja volt a filmnek, és igazából szerintem nagyon jó volt, hogy sikerült ezt a filmet ebbe az évbe bemutatni, mert kellett egy ilyen blockbuster film azért 2020-ba is, és sokkal boldogabb vagyok, hogy a Tenetet sikerült bemutatniuk, mint bármelyik Marvel vagy DC filmet konkrétan moziban.
Óriási mozis élmény volt egyébként a Tenet, ez nagyon-nagyon örülök, hogy én is el tudtam menni rá, még így a karanténok közt időben. Igazából én azokat a kritikákat nem igazán értem, akik azt emelték ki, hogy nehezen követhető a film. Szerintem nem. Szerintem, ha nem telefonozod végig, meg nem a popcorn zacskót nézted a film 3/4-ében, hanem úgy ültél be, hogy láttál már Nolan filmet, és tudtad, hogy itt azért valószínűleg figyelni kell majd, és meg is próbáltad követni, akkor tökéletesen összeadódott minden történet végére. Szóval ezeket nem tudom elfogadni, ezeket az érveket. Tervezem egyszer újra nézni a Tenetet, ha már kellően rápihentem az élményre, mert azért elég nagy falat, azt hozzátenném. Tényleg maximálisan oda kell figyelni, utána kell gondolni az eseményeknek, de nagyon megéri. Tényleg a lehető legjobb felbontásban, a lehető legnagyobb képernyőn érdemes, mert rendkívül látványos, és szintén Robert Pattinson-t szeretném én is kiemelni, mert óriásit nyújt a filmben.
Igen, szerintem is nagyon-nagyon jó film volt, és nagyon-nagyon jó alakítás. Egy másik film, amit még szintén beszéltünk korábbi műsorban, úgyhogy én inkább csak így címszerűleg bedobnám, az a David Attenborough Life on...
A Life on Our Planet.
Igen. Ami a Netflixen még most is elérhető idei dokumentumfilm premiér volt, és azt hiszem arról elég hosszasan beszéltünk abban az adásban, hogy miért volt nagyon fontos is. Egyrészt informatív, másrészt üzenetében is ahhoz képest, hogy mennyire rosszul áll az emberiség, nagyon reménykedő, reménykeltő vége volt, és nagyon szépen összeszedte igazából, hogy milyen lehetőségei vannak még az embereknek a változtatásra, és hogy mik lennének a fontosabb dolgok, és nagyon ügyesen sokkolt, és mutatta be azt, hogy hova vezethet, hogyha nem történik meg. És akkor rátérnék olyan filmekre, amit még sikerült moziban megnéznem. Az egyik az a The King of Staten Island, Staten Island királya volt, ami a Pete Davidson főszereplésével készült. Szintén magát vígjáték kategóriába soroló, de szerintem sokkal jobb film volt, mert a főszereplő ugye egy hát életének már azt a részét leélt ember volt, akinek most már kéne kezdenie komolyabb munkát keresnie, elköltöznie a családi házból, és tényleg elkezdeni élni az életét, és ő nem igazán hajlandó erre. Főleg, hogy ugye új mostóalapja is lesz, ami konfliktusokat eredményez a családban. Szerintem egy picit túl hosszú, de egy nagyon-nagyon ügyesen megírt, és nagyon-nagyon jól eljátszott film volt a főszereplővel. Ha nem is azonosulni, de megérteni abszolút lehetett az ő problémáit, illetve ez volt az első olyan találkozásom a komikus, stand-up komikus Bill Burrrel, amelyikben ő színészként volt jelen, ugye a Mandalorian sorozatban is úgy van, és szerintem majd valamikor beszélünk is arról, mert abban is jó volt. Itt viszont abszolút Pete Davidson mellett viszi a filmet, és nagyon-nagyon jó párost alkottak, úgyhogy én azt mondanám, hogy ezt a filmet mindenképp nézzél meg az ember, hogyha majd megint lehetőség lesz rá, vagy hogyha kiadják nálunk is. Szerintem senki nem fog benne csalódni. Illetve egy másik, nekem nagyon pozitív Netflixes film volt, a The Trial of the Chicago 7, aminek volt egy kisebb hype-ja, inkább Amerikában, mert ugye ez az egyik nagyobb dobása a Netflixnek, amit nem ők készítettek, de megvásároltak, és Oscarra akarják futtatni. Ugye Aaron Sorkin írta, rendezte, Aaron Sorkin volt még az írója az Egy becsületbeli ügynek, ugye a 90-es évek nagy sikerű tárgyalótermi drámájának, és igazából ennek a hagyományait nagyon szépen hozzáállt ez a film. Itt is egy tárgyalást mutat be, egy igazából valamennyire előre megkonstruált tárgyalást, amelyikben egy eléggé előítéletes bíró volt, aki levezényelte, és emiatt ugye nagyon sok konfliktus volt a vádlottak és az egész bíróság között. Ezt mutatja be a film. Nagyon-nagyon jó színészi alakítások vannak benne, nagyon-nagyon jó Aaron Sorkinra, ugye a közösségi háló, a Michael Fassbender, egy Steve Jobs film, és még stb. Tehát ilyen filmeknek a pörgős párbeszédeit íróra jellemző párbeszédek vannak itt is, tehát végig izgalmas, végig pörög, végig fenntartja az ember érdeklődését, és szerintem egy elég komoly filmélmény még otthon megnézve is. Én sajnálom igazából, hogy nem láthattam moziban. Illetve ami számomra nagyon-nagyon, nem is azt mondom, hogy kellemes meglepetés, hanem tényleg az volt, hogy vártam is, és reméltem is, hogy ennyire jó, és tényleg ennyire jó volt, az az Apple TV Plus-ra itthon Magyarországon is felkerült Wolf Walkers című animációs film volt, ami a Cartoon Salonnak a harmadik az ír folklór világában játszódó animációs filmje, és hát tulajdonképpen egy ilyen nagyon tényleg ilyen kisebbeknek szóló mese feldolgozása egy olyan történetnek, amiben ilyen wolf walkerök, tehát nappal ember, éjjel farkasbőrben járó emberek szerepelnek, és igazából ezt a sztorit fűzte össze egy nagyon pozitív üzenettel, mert ugye a sztoriban az volt, hogy az erdőben, ahol élnek ugye ezek a lények, a farkasokkal együtt és harmóniában, ugye ott a szélén az erdőnek már elkezdett egyre tovább terjeszkedni a helyi város, és ugye ez konfliktusokat okoz a kettejük között. Azt hiszem, Roland is nézte a filmet, neked is tetszett, ha jól tudom.
Igen, nagyon, nekem nagyon tetszett ez a folklor világ, illetve nem is tudtam, hogy van stúdiónak másik filmje, szóval jó is, hogy mondod, mert annak utána fogok járni. Az animációs stílus lenyűgöző, meg tényleg az egész hangulat olyan szépen adja vissza ezt a népmese jelleget. Igazából nem is tudom belülni, hogy ez inkább felnőtt vagy gyerek sztori, mert így ábrázolásában is, meg történetében is egyszerre komoly, meg a fiatalabb közönségnek is szórakoztató, szóval nagyon remekül találták el a balanszot szerintem a kettő között.
Igen, szerintem is egy nagyon szép és nagyon gyönyörű animációja van a filmnek igazából. Tényleg olyan hangulata van kicsit, mintha egy inkább gyerekeknek szóló, de engem is szórakoztató mesét néznék, tehát nagyon jól átadja ezt a folklor hangulatát. Úgyhogy mindenképpen érdemes megnézni. Nem tudom, hogy szinkron van-e rajta, de magyar felirata mindenképpen elérhető az Apple TV Plus-on, úgyhogy szerintem, ha lehet, akkor családdal együtt. Nagyon jó családik film egyébként. Csalódásaim igazából olyanok voltak, amiket már említettünk, vagy most, vagy más adásokban. Úgyhogy a Wonder Woman-ről itt most kibeszéltük, ez nekem nagyobb csalódás volt. A Fantasy Island című horror volt, amit én nagyon-nagyon-nagyon utáltam, és szerintem senkinek nem szabadna megnéznie, és azt hiszem sikeresen le is beszéltelek titeket annó abban az adásban róla. Illetve, amiben Rolanddal nem értettünk egyet, az a Devil All The Time volt, amit nekem csalódás volt, de én elismerem, hogy voltak jó dolgai. Igazából egyetlen egy film volt, ami még pluszban nekem csalódás volt, a David Fincher rendezte Mank, ami felkerült a Netflixre, és szintén egyébként megosztó, de többségével pozitív kritikákat olvastam róla. nekem valahogy úgy az a film nem fogott meg, abszolút nem jött be a világa, nem keltette fel az érdeklődésemet, a színészi játék jó volt, a rendezés, operatőri munka, minden jó volt, tehát nem azt mondanám arról sem, hogy rossz film, ahogy a Devil All the Time-ról sem, csak az, hogy számomra nem azt nyújtotta, amit úgy vártam volna. Nem tudom, erről majd lehet, hogy ha lesz jelölve Oscar, akkor úgyis beszélünk majd hosszabban. Úgyhogy részemről ennyi lenne. Valaki még szeretne valamit hozzászólni, pozitív, negatív?
Hát én még így utolsó szóként így meg szeretném említeni a Demon Slayer animéből készült anime filmet, vagy igazából pontosan nem is tudom, hogy ezt akkor műfajilag hova sorolják, de az a lényeg, hogy ez egy rendes moziban kiadott film, csak Amerikában és Európában még nem mutatták be, csak Japánban, meg egy-két ázsiai országban, viszont én nagyon nagy izgalommal várom. Nyilván Japánban most nem tudtam kirepülni azért, hogy megnézzem, pedig ha nem lett volna Covid, lehet, hogy megtettem volna. De azt kell tudni róla, hogy megdöntötte a Chihiro szellemországban majdnem 20 éves rekordját, és jelenleg ez a legtöbb bevételt szerzett japán film valaha. Úgyhogy valószínűleg nagyon jó. Maga az anime is brutál jó, és az animációja is rendkívül gyönyörű. Nagyon nagyot alkot az anime világán belül, vagy az anime stílusán belül, úgyhogy én ezt nagyon-nagyon várom. És így látatlanban is azt mondom, hogy ez biztos, hogy egy nagyon jó film ebben az évben, de valószínűleg majd csak jövőre fogunk róla tudni többet beszélni, mert sajnos még itthon nem lehet megtekinteni sehol.
Ja, sajnos a karanténnek is megvannak a korlátai. Én mindenképpen szeretnék majd beszélni róla, engem érdekel maga az anime is, meg az egész sztori is, úgyhogy szerintem majd egy következő adásba biztosan szóba kerül. Most viszont akkor ezt az adást le is zárnám. Szerintem mindenki elmondta, hogy mik voltak neki a legjobban tetsző, vagy a legkevésbé tetsző filmek idén. A következő évben majd szeretnénk egy picit több adással jelentkezni, de ez nyilván attól is függ, hogy mennyi film fog kijönni, meg hogy streamingen vagy bárhol egyáltalán elérhetőek lesznek-e. Úgyhogy azt majd még meglátjuk. Minden esetre minden hallgatónknak kellemes szilvesztert és majd boldog új évet kívánunk. Én Bozó Antal voltam, és itt volt velem a stúdióban Fodor Fanni.
Sziasztok!
Preppán Máté.
Sziasztok!
És Szarka Roland.
Sziasztok!
Sziasztok!